népi megjelenítése az ókori egyiptomi halott kultuszhoz köthető. Egy sírba bukkantak a régészek gyertyaszerű ábrázolással. Elterjedése a római korra datálódik, ekkor már szurokkal, viasszal átitatott lenfonatokat is használtak kanócként, a halottak mellett pedig zsírral kezelt nád világított. A fagyúból készült gyertya a görögök találmánya volt, bár általános világító eszközül inkább a mécses használták. Az első ismert gyertyaanyag a méviasz volt, de a tömeggyártásban a fagyúgyertyák terjedtek el, amelyek kora keresztény kortól már a katakombákba is világítottak. A középkorban a fejedelmi főúri udvarokba kaptak rá a gyertya használatára, és a kolostorokba is ezzel világítottak az imádkozó barátok, és körmükre ragasztott világító gyertyák mellett írták, rajzolták csodálatos kódexeket. A magyar nyelvben a gyertya ótörök eredetű szó. A gyertyaöntés, mint hobbi, a 20. század végén és a 21. században lett újra népszerű. Én Zebegénybe, a Nagy Híthoz közel találtam meg Havasné Grausmann Tünde gyertyafaragó műhelyét. Vele beszélgettem 2021-ben. Ma is a családi műhelyben dolgozik, azóta már a nagyobb unokák segítségével. Foglalkozása gyertyafaragó mester. Hogy kezdődött Tünde ez a szenvedély? Vagy foglalkozás inkább?
Hát lehet, hogy inkább szenvedélynek. Először hobbinak kezdődött. 10 évvel ezelőtt kezdtem el ennek a gyertyának a készítéséhez. Én ezt korábban máshol láttam, ahol nagyon megtetszett, Horvátországban, és utána egy pár év után újból találkoztam vele így az interneten, de viszont semmiféle információ nem volt róla, tehát ezt mind saját magunknak kellett kitapasztalni a párommal, hogy ez milyen anyagból, tehát milyen nyersanyagból, milyen festékből, milyen szerszámból, hogy kell ezt fölmelegíteni, vagy egyáltalán hogy kell ezzel foglalkozni, dolgozni, és addig-addig nagyon sok telefonálás, utánajárás, érdeklődés, gyakorlás, utána azért úgy meglett az eredménye, sikerült mindennek utána járnunk, és akkor úgy nekikezdtem. És hát tényleg hobbi szinten volt ez, hogy úgy magamnak csinálok egy pár gyertyát, és úgy az ismerőseim meglátták, és hogy hát ez nagyon szép, nagyon érdekes, ilyet még nem láttak, hogy és én készítek-e nekik, hát persze, miért ne. És így belekezdtem, beindult úgymond a hobbiból, szenvedélyé váló szakmám. Mert nem ez a fő szakmám abszolút, de nagyon szeretem csinálni.
Tehát. Mi a fő foglalkozása? Mi volt a fő foglalkozása?
Én a Szobi szakorvosi rendelőben dolgoztam az irodán, tehát teljesen más jellegű, abszolút összesen, ha lehet hasonlítani. Tehát az úgymond szellemi foglalkozás volt, és amikor én hazajöttem, akkor itt ki tudott teljesedni a kreativitásom, vagy a megpihenés, vagy tényleg mondhatom annak, mert itt mindig minden gyertya más szín, más forma, tehát nagyon szeretem csinálni, nincs.
Nagyon szép figurákat látok a polcokon, szinte minden fajtát megtalálni, rózsaszíntől a kékig, zöldig, és a micimackótól az elefántig, a mikulásig, kisangyalkákig. Honnan veszi az ötletet a gyertyakészítéshez? És akkor még nem is szóltam ezekről a gyönyörű faragványokról. Hogy jött rá, hogy ilyen különlegességeket tud készíteni?
Az az igazság, hogy volt egy-két minta, amit úgymond lemásoltam, amit láttam így a interneten, de javarészt mondhatom annak, hogy saját egyedi mintáim is vannak. És ez úgy van, hogy nekiülök, amikor úgy csinálom, és még akkor fogalmam sincs, hogy milyen minta lesz, és úgy jön magától. Tehát, hogy van, hogy éjszaka megálmodom, hogy na most valami ilyesmi furcsaságot kellene még itt egy kicsikét trükköznöm vele, tehát ne legyen az a szokványosabb. De az az igazság, hogy nekem az is nagyon szeretik a gyertyákat, mert mindig azt mondják, hogy két egyforma nincs, tehát mindig más mintával. Tehát nem az a egy minta 1000 színben és csak az van nyomva, hanem én mindig más-más formát próbálok belehozni, hogy egy kicsit újítsam, különlegesebbé tegyem. Tehát ilyen figurákkal is esetleg.
Mondjuk el a munkafolyamatot, hogy kezdődik az egész.
Tehát a munkafolyamat az, hogy van egy speciális liaszom, amit ilyen formákba, akár műanyag, vagy ilyen fémkis formákba öntöm ki, legyen hatszögletű.
Ki készíti a formát?
A formát az igazság, hogy a párom kezdte el készíteni, mert még az se sikerült. Tehát itt Magyarországon annyira nem lehetett kapni akkortájt semmilyen, sőt, még most se nagyon. Úgyhogy ő kezdte el nekem készíteni a formákat, és akkor ugye a későbbiekben külföldről tudtam beszerezni, és akkor azokat a formákat bekanócozom, és a feleolvasztott viasszal fölöntöm, és akkor ez úgy másnapig szépen kihűl, utána ki tudom venni a formából, és fölmelegítem a viaszt, vagyis a színezett viaszt, amiben majd mártogatom ezeket a formákat, alapokat, és legalább 30-szor bele kell mártanom, teljesen mindegy, attól függ, hogy milyen színt akarok, vagy milyen színt kívánnak, hogy jó vastag réteg legyen rajta, hogy azt tudjam faragni, tekerni, csavarni. És ezt meleg hőmérsékleten kell, mert nagyon hamar megdermed. Tehát ezt egy 10 perc alatt ki kell faragni. Most mindegy az, hogy 10 centi magasságú, vagy 25-30 centi magasságú az alap, és ezt nem lehet ott hagyni, mert ez nagyon gyorsan megdermed. És meleg kézzel kell dolgozni, meleg helyiségbe, hogy ezt minél hamarabb be tudjam fejezni.
Én eddig azt hittem, hogy gyertyát csak halottak napja közelettével vesznek, na, meg még természetesen advent idején. Most hallom, hogy nem így van.
Nem, abszolút. Hát igen, az emberben a gyertya az úgy van, hogy tehát ilyen eseményekhez próbálják asszociálni, de amióta ezt csinálom, tehát a névnap, születésnap, a ballagás, a húsvét, a esküvő, házassági évforduló, tehát legyen bármilyen különleges alkalom, mindig megkeresnek, mert ez egy tényleg egy különlegesnek számítható, vagy vehető alkotás, tehát nem egy csokorvirág, ami hamar elhervad, vagy egy kis polcra tévő kis üvegdíszecske, hanem ez egy különleges. Mindig azt mondják, hogy ilyen még nincs, meg ilyet még nem láttak, tehát hogy ennek biztos nagyon fog örülni a megajándékozott, és valóban így is van a visszajelzések alapján, hogy nagyon tetszik, mindenkinek elnyeri, hál' Istennek a tetszését, és ezért most már szinte minden alkalomra, bármilyen alkalomra lehet ezt kérni.
Ha alkalomra kérnek gyertyát, akkor van valami egyéni dolog is rajta, vagy benne, hogy például évszámot, igen, vagy egyebet bele lehet van faragni?
Hogy? Hát évszámokat, vagy kiöntöm a számokat, azt is viaszból, vagy kis táblácskára ráírjuk, számítógéppel megszerkesztve bármiféle szövegeket, például az esküvői gyertyára én jegygyűrűt is teszek bele, és akkor mindig megkérdezik, hogy ez az igazi jegygyűrű, nem, csak úgy néz ki. Akkor kis esküvői figurákat is teszek rá, meg hát ahogy kérik, a párnak a nevét, vagy a dátumot, amikor az esemény van, vagy hogyha úgy kérik, egy kis virággal díszítve, vagy ballagásra ilyen kis ballagási figurákat, karácsonynak is karácsonyi figurákat teszek rá, tehát mindig a kívánság szerint, tehát ahogy kérik, én azt úgy igyekszem, és próbálom elkészíteni.
Melyik szín a legkedveltebb? Mert látom, hogy nagyon sok színt használ a gyertyákhoz.
Igen, igen, rengeteg szín. Mondjuk én személy szerint úgy a pasztelszíneket szerettem, hogy a barack, a narancsos színeket, de van, aki például olyat kért, hogy teljesen fekete. Mert a feketét is úgy csinálom, hogy a fekete fehérrel, tehát az úgy nagyon szép, de volt, hogy ő tömény feketén kérte, tehát ilyen egyedi kívánságok, hát hogyha ő neki úgy tetszik, és olyan kell, akkor olyat is elkészítek. De általában mindig megírják, hogy most ilyen szín, olyan szín, vagy esküvőre ilyen lesz az esküvői dekoráció, akkor ahhoz kérik a szint, és akkor úgy készítem el.
Volt-e különleges kívánság, ami meglepte, de meg tudta csinálni?
Hát vannak mindig különleges kívánságok, igen, igen, tehát formában is, mintában is, tehát mindig igyekszem utána járni, tehát például autó szerető, tehát aki nagyon szereti az autót, és nem tudom, valamilyen típusú autója van, akkor az a embléma legyen a gyertyán. Tehát mindig valami különlegességet, és ez szerencsére ez úgy kihívás is nekem, hogy meg tudjam oldani, és azért általában sikerül, és mindig tetszik.
Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes alkotó munka, és a folyamat maga is talán annak nevezhető, hiszen ki kell gondolni a formát is, meg a mintákat is. Mit szól a család mindehhez?
Hát a családnak is nagyon tetszik. Hát most már úgy veszik, hogy megszokott, tehát a párom ő az, aki segít, tehát nyilván a faragásban nem, de úgy a beszerzésben, anyagbeszerzésben, meg így a kis figurák elkészítésében, így kiöntve a szilikonformába, meg tehát mindenben támaszom. A gyerekeim, a unokáim azok imád, tehát azok mindig, hogy mama, hadd jöjjek.
Az unokák is érdeklődnek?
Igen, igen, 7-8 évesek, sőt, már még pici baba volt szinte, akkor is már fogtam a kis kezét a késsel, és úgy paragtunk, hát nyilván nem tudatosan, de akkor is érdekelte, de szeretik, és mindig már sokszor mondom, most már menjetek ki, mert nem tudok dolgozni, mert valamivel itt elkezdenek trükközni, ők késsel itt a kis maradékokat faricskálják, de sokszor gyertyákat is faragnak, úgy mond a segítségémmel, tehát nyilván, hogy...
Adnak ötleteket?
Igen, 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 volt színben is, olyan érdekes, hogy a gyerekeknek nagyon jó színérzékük van, mert sokszor én azt a színt nem próbáltam volna ki, mert mondom, úristen, mi lesz ebből, és amikor a gyerekek kérik, hogy most ilyen szín legyen, megdöbbenek, hogy mennyire jó mutat a gyártyán az a színösszeállítás, tehát így színekben is nagyon jó kis ötleteket tudnak adni, tehát segítenek.
Karácsonyra lesz valami ötlet, új dolog?
Mindig próbálok karácsonyra, például nekem az adventi összeállításom az mindig más, és hál' Istennek nagyon nagy sikere van. Nem biztos vagyok benne, hogy jó lesz az is, mert azért eddig mindig jó sikerült.
Szabad ilyet kérdezni? És boldog az alkotói folyamatban?
Nagyon, tényleg nagyon szeretem csinálni. Tehát itt az ember megnyugszik, felfrissül, mind szellemileg, mind fizikailag, és úgy az ember a problémáját elfelejti, és csak ezzel foglalkozik, és élvezem teljes mértékben.
További sikeres munkát kívánok. Grausman Tünde, Zebegényi, gyertyafaragóval Áment Zsóka beszélgetett.
Végül hallgassák meg Meskó Bánk szívhez szóló meghitt gondolatait.
Kedves hallgatóim! Karácsonyi várakozás, advent avába léptünk. Az ember ilyenkor elgondolkozik magának a szónak a jelentésén is, bár mi keresztények tudjuk, hogy a karácsony Jézus születéséhez Isten fiának világra jöveteléhez kötjük. De a szónak van egy etimológiai jelentése is, amely egy szláv szóból, a korcsun szóból ered, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy átlépés, átlépő fordulat, napforduló a sötétségből a világosság felé. De mi a karácsonyt Jézus születéséhez kötjük. Egy alkalommal a napokban egy ajándékboltba jártam, ahol egy gyönyörű szép adventi koszorú volt kitéve. Egy kislány édesanyjával nézegette ezt a szép költeményt. Amikor a kislány megkérdezte anyukáját, az egyik gyertya, az miért rózsaszín? És akkor édesanyja azt felelte neki, azért, mert az öröm gyertyája. Azt harmadik vasárnap gyújtják meg. És a többi miért lila? Anyuk egy kicsit elgondolkozott, majd azt mondta, hogy majd otthon elmesélem. Én ott álltam mellettük, és megkérdeztem a kislányt, elmondhatom a többi gyertya történetét? Anyukájára nézett, majd mondta, tessék elmondani. És akkor mondtam, hogy az első a hit gyertyája, a második a reményé, a harmadik, ahogy anyukád mondta, az örömé, és negyedik a szeretetté. És amikor sorba meggyújtjuk ezek a gyertyákat advent vasárnapjain, akkor a végén ez a négy egyesül, és egy végtelen szeretet öröm tölti el a lelkünket, a hit, a remény, a boldogság jegyében. Kislány anyukájára nézett, majd felén fordult, és azt mondta, hogy köszönöm szépen. Igen, advent hava, december, egy önvizsgálat, egy befelé fordulás az ember ilyenkor leül magányosan és meditál, végig gondolja ezt az évet, vagy talán a korábbi életét is, és arra gondolva, mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, mit kell javítanom, mit kéne másképp csinálnom, kiket bántottam meg, kiknek okoztam fájdalmat. De ugyanakkor az is eszedbe jut, kivel tettél jót, kinek okoztál örömet. És így összegezett az évet, történetét, és azt mondod, hogy jövőre hogy kell csinálnod, hogy minél több szeretetet, örömet, boldogságot tudjuk okozni családodnak, embertársaidnak. Egy alkalommal, évekkel ezelőtt az internetről letöltöttem egy írást. Szerzője nem volt. A címe ez volt: adventi várakozás. Most, hogy így karácsony előtt írásaim között nézegettem, keresgettem, kezembe került. Gondoltam, megosztom önökkel. Adventi várakozás. Soha nem láttam azelőtt, magam se tudom, miért szólította meg a pályaudvarom. Talán azért, mert Köln felé indulva még volt elég időm a vonat indulásáig. Vagy inkább azért, mert vak volt, és láttam, hogy nem tudja, merre kell mennie a nagy tumultusban. Fehér botját ide-oda lengette a földön, nehogy valamibe belebotoljon, és lépése bizonytalan volt. Megkérdeztem hát, hogy hova akar menni? Azt válaszolta, hogy Mannheimbe menne, de nem tudja, merre van a menetjegyiroda. Félreállítottam egy védett sarokba. Elkértem tőle a pénzt, és elmentem, hogy vegyek neki egy jegyet, és megkérdezzem a vonat indulásának pontos idejét. Visszajövet, szemem csak őt fürkészte a rohanó, tolakodó tömegben. Már messziről megláttam, amint ott állt nagy nyugalommal a védett sarokban, miközben az emberek tovább igyekeztek mellette. Egy gyermek odaállt elé, és megbámulta. Egy csomaghordó nagy évben kikerülte. Egy újságárus figyelmetlenül neki is felajánlott egy képes magazint, majd mikor észrevette, hogy vak, röstelkedve továbbállt. Ő viszont csak csendesen állott. Nekem is meg kellett állnom, hogy megnézzem, mert annyira megfogott a kép. Tekintetem minduntalan az arcára siklott. Szemevet valami belül egyre szorongatta. Istenem, mit érezhet odamenn? És egyszerre megértettem őt. Ő vár. Valakit vár. Valakit, akit azelőtt soha nem látott. Valakit, akit nem ismer. A lépések zaja körülötte, az ismeretlen hangok kavalkádja, a forgalom sietős, ijesztő zaja számára mind jelentéktelenné töpörödik. Mert ő vár. Várása türelmes, bizakodó és összeszedett várás volt. Arcán nyoma sem látszott a kételnek, hogy nem jövök vissza. Ugyanakkor a várakozás örömének fájt le is belebegte vonásait. Tudta, hogy egyszer csak majd megfogom a kezét. Várása mély benyomást tett rám. Alig tudtam elszakadni a látványtól. És akkor belém villant. Ilyennek kellene lennie a mi adventi várakozásunknak is. Csendesnek, türelmesnek, befelé fordulónak, összeszedettnek, örömteljesnek és bizakodónak. Bárcsak ilyen lenne. Igen, kedves hallgatóink, egy gyönyörű gondolatsor, gondolatmenet, amit hallottatok, de a lényeg valóban a várakozásban van. Abban a szeretetteli várakozásban, hogy majd eljön ez a karácsony este, ahol együtt lesz a család, apa, anya, nagyszülők, gyermekek, unokák, és egy végtelen öröm-boldogság tölti el a lelkünket. Megöleljük egymást, megcsókoljuk egymást, és ahogy égnek a gyertyák, elénekelünk egy szép karácsonyi éneket, és boldogok leszünk. És az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy miért csak ilyenkor? Miért csak ilyenkor hagyja át lelkünket, énünket, ez a csodálatos szeretet? Miért nem tudunk egész évben ilyenek lenni? Miért nem tudunk egész évben örömet okozni a másiknak? Miért nem tudunk ugyanúgy szeretni egész évben, mint ebben a hónapban, és főleg karácsony estején, éjszakáján? Igen, erre kell törekednünk, hogy megtaláljuk a másikban az örömet. Meg kell találni annak az örömét, amit a megszólítás jelent. Mert a megszólítás az életünk egyik legfontosabb mozzanata. Megszólítani, és amikor a másikhoz elér a szavunk, az visszajelez, sokszor csak annyit mond, köszönöm, örülök neki, de kialakul az emberek között egy kapcsolat. A megszólítás és a megszólítottság harmóniája csodálatos dolgokra képes. Örök barátságokat jelent, örök barátságokat hoz az emberek életében, a szeretet jegyében. Nekem gyermekkoromban volt egy csodálatosnak mondható, de mégis szomorú történet. Második elemista voltam, amikor a tanítónéni advent havában felolvasott egy kis írást, amely lehet, hogy egy mese volt, csak az is lehet, hogy megtörtént. A lényeg az volt, hogy egy kis gyermek a zárvaházból megszökött, és az járt az eszébe, hogy megkeresi a szüleit, és együtt tölti velük a karácsonyt. Elindult, havazott már, hideg volt, kis kabátját összehúzta magán, és ment a falun végig. Benézett az ablakokon, látta a boldog családokat, a karácsonyfát, alatta az ajándékokat, de az ő szüleit nem látta, meg a kis testvérét se. És ment tovább, és egyszer csak a falu végénél benézett egy házba, és ott meglátta a szüleit, hogy a karácsonyfa alatt állnak, énekelnek, és a karácsonyfa tele volt gyertyákkal, gyönyörű díszekkel, alatta ajándékokkal. És bekapogott, és tudta, hogy megtalálta a szüleit, és végtelen boldogságában megölelte, csókolt őket. Másnap reggel a falu utolsó házából egy idős néni jött ki, lapáttal a kezében, hogy ellapátolja a havat a kapu elől, és ott egy kis összekoporodott kis gyermeket látott, aki megfagyott, és ott feküdt, mint aki valamire vártva. Ez a történet akkor nagyon meghatott minket, és amikor hazajöttem, elmeséltem szüleimnek, akkor azt mondták, hát ilyen nincs, fiam, ez csak egy mese. Mi majd itt együtt ünnepelünk, szeretetben, békességben, együtt a család. De ez az emlék kép, ez örökre megmaradt bennem, és ma is elevenen él, és arra ösztönöz, hogy szeretetet tudjak adni a gyermekeimnek, a körülöttem lévő embereknek, barátoknak, örömet nyújtani, örömet adni, vég nélküli örömet. Kedves hallgatóink, erre gondoljanak most karácsony havában, advent idején, és gondoljanak arra, hogy mit jelent az, hogy szeretni. A szeretet mindent legyőz. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten, szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilrádió.net műsortábláján. Az egyes interjúkat külön is meghallgathatják a Civil Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak bennünket podcast oldalonkon is. Ennek címe cba.media/60-túl. Minden kedves hallgatónknak békés készülődést és meghitt nagyon szép karácsonyi ünnepeket kívánunk. Köszönjük, ha követtek minket, reméljük jövőre is hallgatóink lesznek. Egészségben, boldogságban teli békés új évet kívánnak a magazin készítői, Ámen Dzsuka, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is elköszönöm a mai szerkesztő, Kéri Juli. Legközelebb új adással 4 hét múlva, 2026. január 3-án jelentkezünk. A viszonthallásra!